Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Plesinger Gyula Márk, a Magyar Bankholding Private Banking vezetője.
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát pozíciójából fakadóan szerintem a kedves hallgatók tudnak mire tippelni, hogy miről beszélgetünk itt a következő szűk egy órában. Természetesen a Magyar Bankholding Private Banking üzletágáról. Köztudomású, átlagos halandó is valószínűleg értesült róla, hogy idén április 1-én lezajlott a Budapest Bank és az MKB Bank fúziója, és hát jövő májusban a Takarék Bank is belép ebbe a körbe. Nézzük ennek a private banki üzletágának a vonatkozását, mi az, ami itt sokat fog változni, vagy más lesz, mint ami korábban volt a különböző bankoknál egységszinten.
Hát egy nagyon izgalmas időszak közepén vagyunk, majdnem azt mondtam, hogy vagyunk túl, de hát dehogy vagyunk még túl, hiszen félúton járunk a teljes bankholding, illetve ezen belül a private banking terület fúziójában. Ugye három tagbanki üzletágról beszélünk, a Budapest Bank, Takarék Bank, illetve az MKB Bank privátbanki üzletágait fűzzük most egy esernyő alá, hogy teljes legyen a képzavar. És hát azt gondoljuk, hogy ennek a műveletnek az igazán kézzelfogható előnye pontosan abban fog megjelenni majd, ami így a három üzletág összehasonlítása tekintetében a legizgalmasabb, jelesül, hogy nagyon-nagyon más területen mozgott a három private banking terület, aminek az a következménye, hogy igazán nagy átfedéseket az üzletágaink között, itt a fúzió kezdetekor végrehajtott diagnosztika alapján nem is találtunk. Annyi, hát ilyen bizalmas információt talán a hallgatókkal meg lehet osztani, hogy amikor például a közös ügyfélkezelésnek a problematikáját néztük, alig néhány százaléknyi közös ügyfélportfóliót találtunk. Tehát ebből az következik, hogy nagyon-nagyon távoli volt egymástól ez a három üzletág fókuszát tekintve. Miért érdekes és izgalmas ez? Ugye egy fúzió kapcsán az S betűs szót azt egyszer nem lehet megkerülni, essünk is túl ezen minél hamarabb. Ugye a szinergia miatt érdekes több üzleti területnek az összeolvasztása. A szinergiának pedig az én megértésem szerint két típusa lehetséges. Az egyik, amikor egy adott teljesítményszintet kevesebb erőforrással tudunk elérni, vagy megtartva a meglévő erőforrásokat, a három tag bank teljesítménye összegénél egy magasabb eredményességet fogunk tudni elérni. És nekem nagyon mély meggyőződésem, hogy a mi esetünk, kicsit próbáltam a hangsúlyozással erre utalni is, hogy az utóbbi szenárió lesz, tehát arra számítunk, hogy ez a három egymástól nagyon-nagyon különböző természetű üzletág együtt a három összegénél többre lesz majd képes.
Egyébként az eltérő profilt az magyarázza, vagy az indokolja tulajdonképpen, hogy mind a Budapest Bank, mind az MKB, mind pedig a Takarék Bank azért más-más üzleti arculattal rendelkezett, és nagyjából mondjuk ez a ügyfélkörre is igaz volt?
Ez igaz az ügyfélkörre is, ez tulajdonképpen publikus információ, hogy ugye tradicionálisan az MKB private banking területe volt magasabbra pozícionálva, ott egy 100 millió forintos belépési küszöb volt a privátbanki kiszolgálásra. A Budapest, illetve a Takarékbank privátbanki területei ennél jelentősen alacsonyabb belépési limittel működtek, és úgy félúton találkoztunk így a fúzió után. Nálunk az ügyfélkört 50 millió forint fölötti vagyonnál definiáljuk már privátbankinak. Tehát való igaz, hogy teljesen más ügyfélkört céloztunk, de itt azért ezen a ponton szeretném nagyon hangsúlyosan jelezni azt, hogy miközben beszélünk ugye vagyonokról, és valamilyen formában nyilván hát a működésünknek egy alapfeltétele, hogy szegmentáljuk azt, hogy bankon belül ki melyik ügyfélkörrel foglalkozik, azért a bank egésze és mi sem differenciálunk az ügyfeleink között vagyoni alapon. A privát bankot én éppen ezért nem is elsősorban az ügyfelek vagyon alapján közelítem meg soha, sokkal inkább a szolgáltatás minőségén, illetve az egyes szolgáltatás elemek elérhetőségén. Nyilván a privát bankot az jellemzi, hogy egy bank legjobb funkcióit foglalja magában, és mondom, mi elsősorban ezt szeretnék magunkról tükrözni, nem pedig azt, hogy milyen vagyonokkal dolgozunk. Éppen ezért, és akkor a föltett kérdésre a válaszomnak a másik aspektusa, ugye az ügyfélkörről beszéltünk, az ügyfeleket kiszolgáló szolgáltatások köre is nagyon izgalmasan áll össze. A Budapest Bank kiszolgálása az tradicionálisan nagyon erősen a befektetési alapokra fókuszált. Az MKB befektetési szolgáltatásai azért inkább az egyedi tőkepiaci megoldásokban voltak, azt gondolom erősek, bár a befektetési alapok fókusza itt is nyilvánvalóan megjelent. Míg nem ezek mind-mind igazak a takarékbankra is, miközben a takarékbank, amit a fúzióba hoz, az az ország talán leggazdagabb fiókhálózata, ami azt jelenti, hogy egy olyan üzletág, mint a privátbank, ami az személyes kapcsolatokra fókuszál, sokkal közelebb kerül fizikailag a partnereinkhez és az ügyfeleinkhez.
Hát akárhogyan is, amennyiben ugye a takarékbank is belép jövő májusban a fúzióba, a második legnagyobb privátbank jön létre Magyarországon. Mennyire számít a méret ebben a szegmensben?
Számít és nem számít az én véleményem szerint. Számít abból a szempontból, hogy a méret azért az esetek túlnyomó többségében erős korrelációt mutat azzal, hogy az ügyfelek mennyire elégedettek egy szolgáltatással. Nem, nyilván nem kizárólag ettől, vagy ebből vonható le ez a következtetés, de valószínűleg az az állítás igaz, hogyha egy szolgáltatás nem elég jó, akkor nem is lesz mögötte méret. Tehát mindenképpen fontos visszajelzés nekünk az, hogy ugyan a fúziót követően, de egy jelentős infrastruktúrájú, jelentős vagyont kezelő üzletággá válunk. Ugyanakkor az a megállapítás is igaz kell, hogy legyen, akár a hazai, vagy akár a nemzetközi piacot nézzük, hogy kisebb méretű privátbankok is lehetnek egészen kiválóak. Tehát azért a privátbank DNS-ét én továbbra is azt gondolom, hogy elsősorban a szolgáltatás minősége fogja meghatározni. Tehát egyrészt örülünk, hogy jelentős méretünk lesz így a fúziót követően, hiszen ez egy csomó méretgazdaságos feladat elvégzést tesz majd lehetővé, de a fókuszunk az továbbra is a szolgáltatások magas színvonalának a fenntartása, sőt, további fejlesztése mellett van.
Hát első pillantás nekem Budapest Bank és az MKB Bank Private Banking üzleti szegmense azért Budapest központonak tűnik, és a takarékban meg inkább vidékinek. Mennyiben lesz számotokra mondjuk kulcskérdés, hogy terjeszkedjetek vidéken is, vagy lehet, hogy cáfolni fogod az elmondottakat, de úgy szerintem aki kapcsolatban áll ügyfélként az említett bankokkal nagyjából erre asszociál.
Talán ez az asszociáció onnan eredhet, hogy egy magasra pozícionált üzletágat, ami nyilván szükségszerűen a privátbanki terület az ilyen, valahogy tudat alatt egy központosított fővárosi lokációval azonosítunk, de mi sem áll távolabb a valóságtól. Igazságtalan lennék a piacon dolgozó versenytárs kollégáinkkal, hogyha ennek az iránynak a kizárólagosságát állítanám magunkról. A teljes hazai piac hosszú évek óta nagyon komolyan fókuszál a Budapest közigazgatási határán kívüli ügyfelekre is, tehát ma már egy hazai magát komolyan vevő privátbank nem engedheti meg magának, hogy valamilyen formában a vidéki ügyfelekhez ne szóljon.
Hát nagyon sok vidéki vagyonos ember is van, gondolom erre próbálsz orientálni.
Így van, és ez így is van rendjén, ez így természetes, és mint ahogy említettem, hogy azért bankszinten nem szívesen, vagy azt gondolom, hogy képviseletetlen lenne azt állítani, hogy ügyfeleink között szigorúan vagyoni elven teszünk különbséget, ugyanígy nem igaz az az állítás, hogy földrajzi elhelyezkedés bármilyen formában különbséget jelentene ügyfél és ügyfél között. Ugyanolyan örömmel járunk kelet, nyugat, dél, észak és Közép-Magyarországon is az ügyfeleinkkel való találkozókra. Amit itt hozzátennék azért, ahogy az előbbi kérdésre válaszolva levezettük, elsősorban a takarékbank hálózatát majd megörökölve a hazai privátbanki piac talán legnagyobb számosságú vidéki privátbanki lokációját fogjuk ezzel létrehozni.
Ott mekkora a belépési limit, arról talán mi nem beszéltünk a takarékbank esetében.
Ez most országosan mind a három tagbankra vonatkozóan 50 millió forint lett, tehát egységesítettük a három tagbank, illetve most már a két tagbanknak a belépési limitét.
Hát akkor maradva továbbra is a témánál, már mint ugye a fúziónál, mi az, ami legizgalmasabb lesz a következő időszakban, hiszen azért ezt a fajta a szolgáltatási mixet nehéz lesz, hogy kialakítani, hogy minden ügyfél érezze a korábbi luxust is, meg hát valószínűleg az újnak az exkluzivitását is.
Mi, ahogy ezt korábban is említettem, nagyon erősen a üzletágunk fejlesztésének azon aspektusára fókuszálunk, ami a szolgáltatás színvonalát, illetve annak növelését célozza meg. A privát bankok tradicionálisan ugye pénzügyi eszközök kezelésére specializálódtak, emellett természetesen jelentős kényelmi szolgáltatásokat is nyújtanak az ügyfeleiknek, ilyen például a telefonos üzletkötés, gyakorlatilag bármilyen funkciót ellátunk most már telefonos kiszolgáláson keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy call center vagyunk, csak nem kell feltétlenül találkozni a privát bankárral, hogyha mondjuk valaki egy átutalást, egy kártyarendelést szeretne elindítani. Tehát ezek a kényelmi funkciók azt gondolom, hogy problémamentesen átmenthetők majd, mi több tovább fejleszthetők majd a fúziót követően is. Amivel a gondolatmenetet indítottam, hogy a pénzügyi vagyon kezelése az a kényelmi funkciók mellett egy privát bank elsődleges feladata. És ez is volt, és ebben bár az egyes piacon működő privátbankok próbálják magukat nyilván jó értelemben megkülönböztetni a versenytársaiktól, azért legyünk teljesen őszinték, a pénzügyi vagyontervezésnek vannak bizonyos nem megkerülhető elemei, így azért az egy eléggé homogén piac ilyen értelemben. Ahol viszont kitörési pontot látunk, és erre a jövőképünk tekintetében nagyon nagy hangsúlyt is szeretnék fektetni, hogy az elmúlt években egyre gyakoribbá váló hivatkozások az utódlás tervezésre, a generációváltásra, az a mi gondolkodásunkat is elindította, és azt talán kijelenthettem, és ezzel nem teszek olyan állítást, ami nem lenne kellően megalapozott.
Hát sőt, napjaink akut témája a generációváltás, ugye vállalkozás sok esetében, hiszen azért a korai 90-es években alapított cégek vezetői most már lassan nyugdíjba vonulnak, téma, hogy kiviszi tovább a céges örökséget, és hát gondolom ez a private banking-i szolgáltatásokban is erőteljesen megjelenik?
Ez önmagában azt, hogy egy ilyen generációváltást végigkísérjünk, és ennek minden elemét a privát bankár felügyelje, adjon tanácsot, ilyen szolgáltatást nem nyújtunk, és valószínűleg ez a jövőképenben sem feltétlenül illeszkedik. Ameddig most eljutottunk, és én szeretném nagyon óvatosan, de azt az állítást itt megfogalmazni, hogy a piac egyik legszofisztikáltabb, hanem a legszofisztikáltabb szereplője vagyunk az infrastruktúra tekintetében, a generációváltás, illetve a családi vagyontervezés támogatásában. Ez egy olyan út számunkra, ami óriási távlatokat nyitott, és az üzletágunk szolgáltatásfejlesztése szempontjából ez most a fő csapásirány, és minden egyes lépésünket a családi vagyontervezés, a generációváltás örökítés témakörében, illetve annak a kontextusába próbálunk értelmezni. Szeretnénk úttörők lenni a hazai piacon abban a tekintetben, hogyha egy több generációs család érkezik hozzánk, és közép-hosszú távra előre szeretne gondolkodni a vagyon sorsáról, akkor föl legyünk vértezve egyrészt olyan saját tudással, illetve olyan partnerekkel, akikkel ezekre a nagyon-nagyon komplex és sokszor rendkívül érzékeny családi kérdésekre megfelelő választ tudunk adni.
Akkor, amikor egyébként kialakítjátok a portfóliót, mennyiben fontos tényező például az ügyfél érdeklődés témaköre?
Az ügyfél érdeklődés, mint a termékek iránt, így kell értelmeznem a kérdést. Itt jó közgazdász választ tudok adni, hogy így is van, meg nincs is így. Sokat segít a közös gondolkodásban, hogyha az ügyfélnek van érdeklődése, tapasztalata, elképzelése a befektetései tekintetében. Ugye azt a mi napi munkánkról tudni kell, hogy hiába írunk 2022-t, sajnos előrejelző képességünk és bölcsekköve még mindig nincs a zsebünkben. Tehát a piacok jövőbeni mozgásáról csak nagyon óvatos előrejelzéseket tudunk adni. Amire szerintem a mi szaktudásunk viszont alkalmas, hogy olyan kockázatú portfóliót állítsunk össze, és az összeállított portfóliót egy olyan kockázatkezelési eszköztárral óvjuk, menedzseljük, hogy ez az ügyfél számára már akár rövid, de közép-hosszú távon pedig mindenképpen előnyös legyen. Tehát ilyen értelemben a téma iránt érdeklődő ügyfelet is nyilván könnyebben meg tudunk szólítani, de hogyha valakinek semmilyen tapasztalata nincs a tőkepiacokon, illetve a pénzügyi befektetések tekintetében.
Igen, is van, mert ugye első körben az ember arra gondol, hogy azért ez egy magas kör, már mint akinek sok pénze van, az valamilyen szinten mégiscsak egy felelősséget is jelent, vagy nem tudom, inkább nyitottságot jelent, vagy azért szerint akkor előfordulnia, hogy gátló tényező is?
Sőt, a többsége, megmerem kockáztatni az ügyfeleinknek, partnereinknek, olyan háttérrel érkezik, olyan szakmai tudással rendelkezik, olyan karriert futott be, ami azért kellően távol van általában a pénzügyek világától. Tehát, hogyha a privátbanki ügyfél archetípusát kéne itt megidézni a beszélgetés során, akkor én a saját szakmájában nagyon sikeres, példamutató karriert, életpályát felmutatni tudó, de pénzügyi döntésekben alapvetően járatlan és óvatos és kicsit bizonytalanul mozgó profilt rajzolnék föl.
Tehát gondolhatunk egy dúsgazdag mezőgazdasági vállalkozóra, vagy éppen egy privát orvosi praxis tűző személyre, akkor ezek szerint még az edukációban van hova lépnünk Magyarországon. Ha le tudom így szűrni a konzekvenciát, és ezzel persze nem akarom senkit megsérteni, csak ugye ez is akut téma, hiszen mindig beszélünk erről.
Sokszor ostorozzuk saját magunkat, hogy Magyarországon a pénzügyi tudatosság az nem eléggé magas szintű. Ezt mondjuk cáfolni nem tudnám ebben a műsorban sem, de azt azért kiemelném, hogy az emberi természet alapvetően olyan, alapvetően úgy vagyunk mi így homo sapiens sapiensek drótozva, hogy pénzügyi kockázat vállalására úgy Isten igazából vágya, belső késztetése nagyon-nagyon kevés embernek van. Tehát az alapvető attitűd, az egy védekező, önvédelmi vágyból kiinduló döntéshozatal, ami nem kompatibilis azzal, hogy így fogalmazzak, pestélyesen belecsapunk a lecsóba, és akkor valami jó tőkeáttétes, magas kockázatú pozícióval, befektetéssel nyitunk.
De azért nyugtass meg bennünket, hogy legalább a legutóbbi válság óta van valami javulás. Mármint a 2008-2009-es világgazdasági krak után, ugye, ami köztudomásban kifejezetten a pénzügyekről szólt szemben a mostani háborús helyzettel.
Én azt gondolom, hogy van javulás, a személyes tapasztalatom az. Példaként hoznám föl a 2020 tavaszát, amikor hát egy korábban teljesen számukra ismeretlen kockázati faktor jelent meg ugye a COVID vírus formájában a piacon. Ott általános volt az, hogy miközben nyilván ennek az egész krízisnek az emberi aspektusa az, hát az szinte elviselhetetlen stresszes nyomást jelentett a társadalmunknak. Mindeközben a pénzügyi döntések tekintetében eléggé egy kaptafára gondolkodott tanácsadó és ügyfél is. Ott abban a környezetben egy meglepően erős kockázati étvágy mutatkozott az ügyfélkörünkben, ami én azt gondolom, hogy még egyszer hangsúlyozva, hogy az egész környezetnek a súlyos emberi aspektusait most egy picit, tehát arra kicsit nem fókuszálva, tehát kifejezetten csak a piacokra és a pénzügyi döntésekre fókuszálva, racionális, jól átgondolt, de kockázatkereső döntéseket hoztak az ügyfelek. Tehát a pandémia következtében egy általánosan megnövekedett kockázatú portfóliókat láttunk 2020 végére. Az idei év nyilván egy más kategóriát jelentett, egyrészt több rétegű az a nyomás, ami a piacokra helyezkedik, másrészt pedig hát volt honnan ugye egy magasabb kockázati szintről visszalépni.
Innen folytatjuk a beszélgetést, elnézést, hogy megszakítalak, de hát közben a műsorunk első részének ideje lejárt. Maradjanak velünk, hallgassák a híreket, és utána folytatjuk a beszélgetést.